Kedves gyerekek, először hozzátok szeretnék néhány szót az igéből szólni, de előtte szeretnék valamit tőletek kérdezni. Ti szenvedtetek-e már el igazságtalanságot? Bántak-e veletek igazságtalanul? Volt-e úgy, hogy valaki bántott benneteket, osztálytárs, bárki, vagy esetleg testvér, vagy valaki, tehát valaki bántott-e benneteket igazságtalanul, és volt emiatt kellemetlenségetek? Hogyha volt ilyen részetek, amikor valaki igaztalanul bántott, vagy vádolt, vagy bármit csinált, akkor tudjátok, mit jelent ez. De ezek után egy másik kérdést is szeretnék föltenni. Szerintetek mikor könnyebb az embernek valami szenvedést elviselni, valami bántást, ha igazságosan kapja, azért, mert rossz volt, vagy pedig, hogyha igaztalanul bántják az embert? Melyiket könnyebb elviselni szerintetek? Melyiket lehet könnyebb elviselni? Amikor tényleg valami rosszat csináltam, és azért történik, tehát azért kapok valami bántást, mert valami következménye van, vagy pedig azért, mert teljesen igazságtalanok voltak velem, és úgy kell valamiért valamit elszenvednem. Melyik a könnyebb szerintetek? Így van. Így van, pontosan. Amikor tényleg csináltunk valamit, és annak a következtében ér bennünket valami bántás, azt könnyebb elviselni ilyen értelemben, mert azt lehet mondani, hogy hát igen, hát akkor én tényleg tudom. És azt lehet mondani, hogy tényleg nehezebb akkor elviselni, amikor az embert igaztalanul bántják. Ugye ez a természetes reakciója az embernek, mert akkor még az énje is fölháborodik, hogy ráadásul még teljesen igazságtalanul is. Ugye ez van úgy... Ugye ez van úgy általában, ugye, az emberi gondolkodásban, az emberi érzésben ez van. De hadd kérdezzem meg, hogy az az ember, aki Krisztussal jár, tehát aki hisz Krisztusban, annak az embernek melyik könnyebb elviselni? Az igaztalan bántást, vagy pedig az igazságos bántást? Hadd mondjam, az az ember, aki Krisztussal együtt jár, aki őt akarja követni, annak az embernek sokkal könnyebb elhordozni az igaztalan bántalmazásokat, sokkal könnyebb, amikor nem azért kell valamiért szenvednem, mert rosszat csináltam, hanem azért, mert valamilyen, vagy a hitemért, vagy valamilyen szempontból valaki igazságtalanságot követel velünk szemben. Én szeretnék egy igét a Bibliából idézni, azt mondja Péter apostol, hogy senki ne szenvedjen közöttünk úgy, mint aki gonosztevő, aki rosszat csinál. Ne, mert hogyha én rosszat csinálok, akkor a lelkiismeretem is jogosan vádol, hogy persze, mert ezt csináltad, mert azt csináltad, meg amazt csináltad. De ha a másik ember rosszasága, a másik ember gonoszsága miatt kell nekem szenvedni, akkor mire számíthatok ebben az életben? Magamra fogok akkor maradni? Nem. Hanem akkor Jézus biztos, hogy mellettem van. Ha igazságtalanul bántanak, bármilyen szempontból igazságtalanságért, biztos lehetek benne, hogy Jézus ott van, megvéd és megvigasztal. Szeretnék a Bibliából egy történetre hivatkozni, biztos, hogy ti is ismeritek a történetet, amikor Pál apostol és Silás börtönbe kerül. Követtek el valami rosszat? Nem. Ők Jézusról prédikáltak, Jézusról beszéltek, és erre mit csinálnak velük? Csak azt olvasom az igében, hogy a bírák letépték ruháikat, megveszőztették őket, és miután sok ütést mértek rájuk, tömlöcbe vetették őket, megparancsolva a tömlöctartónak, hogy gondosan őrizze őket. Aki ilyen parancsolatot vévén vetette őket a belső tömlöcbe, és lábaikat kalodába szorította. Megverték őket, a ruháikat letépték, kalodába szorították a kezüket, lábukat. Tudjátok, mi az? Egy ilyen, akkor tudjátok. Tehát nem tudtak szinte mozdulni sem, és ott vannak a börtönben. És hadd kérdezzem meg, hogy ezeknek az embereknek milyen volt ez a szenvedés szerintetek, amikor teljesen igazságtalanul szenvedtek. Könnyű volt, vagy nehéz volt ezt elviselni? Önmagában nagyon nehéz lenne elviselni, de Jézussal nézzétek meg, ott volt Jézus mellettük. És mit csináltak? Azt olvassuk, éjféltában énekeltek és dicsőítették az Istent. Mert teljesen megtanulták az ő ügyüket rábízni az Istenre. Igazságtalanságért bennünket, de az Isten majd gondot visel rólunk. És az az ember, akit igazságtalanság ér, hogyha valóban hittel az Úr Jézushoz fordul, ő fog erőt adni, hogy el tudjuk viselni azt, amit igaztalanul az embernek el kell viselni. Nem akarom a történetet tovább részletezni és olvasni, nagyon szép ez a történet, de a történetnek az a vége, hogy amikor ők ilyen csodálatosan énekelnek, akkor egyszer csak egy óriási földindulás lesz, és minden, a bilincsek, a kaloda megnyílik, a bilincsek leesnek, minden, teljesen megszabadulnak a foglyok, és akkor a tömlöc tartó öngyilkos akar lenni, mert azt hitte, hogy az összes foglyok megszöktek. És akkor Pál és Silás oda kiállt neki, hogy nehogy kárt tegyél magadban, mert mindenki itt van. És a börtöntartó mit csinál? Mélységes, igazi mélységes odafordulással Isten felé fordul, és megtér ennek a nagy csodának a hatására. A történetnek a végét csak azért említettem meg, hogy aki igazságtalanul szenved, de Jézusra hagyva az ő ügyét, az Jézus segítségét fogja érezni, mellette fog állni, Jézus meg fogja vigasztalni, és valamilyen módon az elszenvedett igazságtalanság a javára fog fordulni. A javára fog fordulni. Az Isten gondoskodik arról, hogy valamilyen módon, de az elszenvedett igazságtalanságot javára fordítja, de akkor, hogyha mi valóban hozzáfordulunk, és kérjük az ő segítségét. Ezt kívánom mindannyiunknak, hogy így tudjuk elhordozni, mert ebben az életben mindenkinek kell igazságtalanul szenvedni. Ne is reménykedjetek, hogy úgy tudtok majd fölnőni, hogy semmilyen igazságtalanságban nem lesz részletek. Mindenkinek kell. Mert a bűnvilágában ezt mindenkinek el kell szenvedni. De inkább így szenvedjünk, mint hogy azért, mert rosszak voltunk, és ennek a következményét kell elviselnünk. Menjetek a helyetekre. Kedves gyülekezet, a mai délelőtt folyamán szeretném, hogyha egy igeszakasz olvasnánk Jelenések könyvéből, Jelenések könyve 14. fejezetéből, a hármas angyali üzenetnek az első néhány gondolatát szeretném, ha olvasnánk a mai délelőtt folyamán, és szeretném, hogyha erről az ige szakaszról beszélnénk a mai délelőtt folyamán egyetlen egy vonatkozásban. Jelenések könyve 14. fejezetének a 6. és 7. versét a következőképpen olvasom az első angyalnak az üzenetét. És láttam más angyalt az ég közepén repülni, akinél volt az örökké való evangélium, hogy a föld lakosainak hirdesse az evangéliumot, és minden nemzetségnek, és ágazatnak, és nyelvnek, és népnek, ezt mondván nagy szóval. Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája, és imádjátok azt, aki teremtette a mennyet, és a földet, és a tengert, és a vizek forrásait. Hármas angyali üzenet, ugye Istennek az ő népére bízott üzenete, amit a végidején képviselni kell az egész világnak. Igen, ez a hármas angyali üzenet, három üzenet egymás után, amit hatalmas erővel minden népnek, ágazatnak és nyelvnek hirdetnünk kell. Ebből az első angyali üzenetet, amit most felolvastam, szeretném, hogyha egy vonatkozásban közelebbről megszemlélnénk. Tudnilik, azt olvassuk, hogy egy angyalt látott az ég közepén repülni, ugye János apostol, akinél mi volt, mit tartott ez az angyal a kezében? Ez az angyal a kezében az örökkévaló evangéliumot tartotta. És azt olvassuk, hogy minden nemzetségnek, ágazatnak, és nyelvnek, és népnek kellett hirdetni ezt az örökké való evangéliumot. Szeretném megkérdezni azt, egyetlen egy rövid kérdés csak, hogy az evangélium az mit jelent? Örömüzenet. Evangélium, örömhír, örömüzenet. Tehát a végidején ennek az angyalnak a kezében ugye az örökkévaló evangélium volt, tehát örökkévaló örömüzenet, tehát egy ilyen üzenetet fog hirdetni, ugye az angyal jelképezi olyanokat az embereket, akik a végidején az Isten lelkétől ihletve fogják hirdetni ezeket az üzeneteket, ugye ezek a bibliai jelképek egyértelműek. De nézzük meg azt, hogy ez az angyal, akinél az örökkévaló evangélium ott van, ez az angyal mit mond? Mi az első megszólalása ennek az angyalnak? Így olvassuk. Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája. Tehát az első bejelentése, ugye ennek az üzenetnek az első mondata és a felhívása, az öröm üzenet, többek között ebben is megnyilvánul, hogy féljétek az Istent, néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája. Ha picit erre gondolunk, erre az első mondatra, szerintetek, hogy az ítélet bekövetkezik, ez örömüzenet vagy nem örömüzenet? Ítélet. Nem tudom, hogy ti ezzel a bibliai tanítással hogy vagytok a ti életetekben. Örömöt jelent, ez az örökké való evangélium része a mi számunkra, hogy lesz ítélet, vagy pedig egy félelmetes kijelentés az igében. Nem tudom, hogy ti voltatok-e már bírósági tárgyaláson, nektek volt-e már valami ügyetek a bíróságon. Amikor az ember teljesen bizonyos abban, hogy neki van igaza, akkor sem közömbös dolog, hogy egy bírósági ügyem van, és ítélet fog nem sokára bekövetkezni, ítéletet hirdetnek. És gondoljunk bele abba, hogy amikor a Biblia azt mondja az ítéletről, ami az egész Biblián végig vonuló hatalmas kijelentés, csak néhány igét hadd idézek. Azt mondja Pál apostol, hogy nekünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélő széke előtt, hogy mindannyian megjutalmaztassunk azt szerint, amit a testben cselekedtünk, vagy jót, vagy gonoszt. Hadd kérdezzem meg, ez örökké való evangélium? Minden cselekedetünket az Isten ítéletre elő fog hozni. Gondoljunk bele abba, talán csak egy idézetet szeretnék még olvasni itt ezzel kapcsolatban. Bocsánat, csak ide lapozok. Igen. Azt mondja, hogy az utolsó nagy napon mindenki cselekedetei szerint kapja majd a jutalmat. És utána azt olvassuk, hogy jellemünk tökéletlenségei pontosan úgy fognak kiderülni, amilyenek súlyosan az Istennek a szemében. Vagy egy másik idézetet is szeretnék olvasni. Azt mondja az idézet, és ez is egy nagyon-nagyon fontos gondolat, hogy igen, élni nagyon nagy felelősség, de a meghalás ilyen értelemben még súlyosabb, mert amilyen jellemmel az ember befejezte ebben a földi, ezt a földi életét, ezzel a jellemmel fog majd megállni a Krisztus ítélőszéke előtt. És minden cselekedet, szó, gondolat ítéletre elő fog jönni. Röviden csak ennyit az idézetekből, de szeretném megkérdezni, hogy mindennek alapján ez valóban egy akkora örömhír. Ha most arról lenne szó, hogy nekünk, mindannyiunknak az életünk összes helytelen szavával, cselekedetével most így szembe kellene néznünk, mit mondanánk, ez így önmagában örömhír? Hadd mondjam, egy hatalmasan, szinte lesújtó gondolat az ember számára ez, minden ember számára, mert mindannyiunknak az élete tele van bűnnel, hibával, vétekkel, mindannyiunk élete ilyen. És mégis a Biblia azt mondja, hogy az ítélet evangélium, az ítélet örömhír. És ezt fogjuk megnézni a mai délelőtt folyamán, hogy az ítélet miért örömhír, miért örömhír az ítélet. Mindenek előtt szeretnék annyit elmondani az ítélettel kapcsolatban, hogy nagyon sok ember ebben a földi életben szeretné elkerülni az ítéletnek még a gondolatát is. Nagyon sok ember él a mának, és nem is akarja tudomásul venni, hogy az életnek van következménye. Nem tudom, ki ismeri a verset, annyira szép ez a vers, ugye a Kosztolányi vers, ugye úgy fejeződik be, hogy ugye egy hatalmas úr, ezen a földön egy hatalmas úr vendége voltam. Mi mindannyian egy hatalmas úr, az Isten vendégei vagyunk ebben a földi életben. És amit ő adott nekünk életet, arról el kell számolnunk. El kell számolnunk, hogy mire használtuk, mire fordítottuk, és egyáltalán mit kezdtünk azzal a lehetőséggel, ajándékkal, amit mindannyian kaptunk tőle. Éppen ezért sokan nem szeretnek ezzel gondolni, mert ugye a bűneikre, a hibáikra gondolnak, és nem is akarnak azzal szembesülni, hogy igen, az ítélet mindenki életében be fog majd következni. De szeretnék annyit kérdezni, hogy van-e az ítéletnek egy ember életében előzménye? És itt szeretném az első örömhírt megragadni az ítéletben, az első örömhírt itt szeretném megragadni, hogy van-e előzménye egy ember életében az ítéletnek, vagy egyszer csak az Isten váratlanul a mennyben elkezdi az ítéletet, mert ugye a Biblia egyértelműen beszél erről, hogy Jézus eljövetelekor már ő az ítélet kihirdetésével jön, tehát az ítélet mozzajlik a mennyben, van-e ennek előzménye egy ember életében? Hadd mondjam, van. És mi az előzmény? Hadd mondjam ki, egy egész emberi élet. Mit értek ezen? Az Isten mindannyiunkat egy életen keresztül szólítja, hívja, vonja magához. Az Isten nem csak úgy egyszer csak lesújt az ítélettel, anélkül, hogy lehetőséget adna az embernek. Egy élet az előzménye az ítéletnek. Az Isten mindenkit, amíg végérvényesen vissza nem utasítja az ő lelkének kérlelését, egy életen keresztül hív, kérlel, és megpróbál mindent megtenni annak érdekében, hogy az ember őhozzá forduljon. De szeretném a következő örömhírt megemlíteni az ítélettel kapcsolatban. Az következő örömhír az ítélettel kapcsolatban, hogy először egy kérdést tennék fel, ebben az ítéletben az Isten mit néz egy ember életéről? Mit néz, mit vizsgál az Isten? Mit vizsgál az Isten? Egy idézetet szeretnék kívülről megemlíteni, nagyon, nagyon szeretem ezt az idézetet, a Kiben bízhatunk című könyv második kötetében található ez idézet. Isten, Jézus most népet vizsgál itt ezen a földön, hogy egyetértésben tudnának-e élni lázadozás nélkül a mennyben. Hadd kérdezzem meg, hatalmas idézet ez? Népet vizsgál ezen a földön, hogy egyetértésben tudnának-e élni lázadozás nélkül a mennyben. Tehát a második nagy örömhír, hogy az ítéletben az dől el, hogy ki üdvözülhet, kinek a jelleme olyan, hogy miatta nem kezdődne újból veszedelem a mennyben, az örökké valóságban. Ha őszinték akarunk lenni önmagunkhoz, ha egészen őszinték akarunk lenni, föltesszük azt a kérdést, és válaszolni akarunk rá, én azt hiszem, hogy mindannyian egyformán válaszolunk, lenne indítatásunk, vagy kedvünk ahhoz, hogy örökké éljünk nyomorúságban, szenvedésben, lelki gyötrelemben, bánatban, keserűségben. Lenne ehhez valakinek kedve? Ez nem. Azt mondjuk, hogy ebből ez az élet untig elég. És ez a nagy örömhír, hogy Isten az ítéletben valóban, nyilvánvalóvá teszi, hogy ki alkalmas az örök életre. Ki az, aki egyetértésben tudna élni lázadozás nélkül a mennyben. Igen, hatalmas örömhír, hogy lesz ítélet, és az Isten nem enged az örökké valóságba olyat, aki a menny békéjét megrontaná. De nézzük meg ezek után azt, hogy az Isten milyen elv alapján nyilvánít valakit alkalmasnak az örök életre. Milyen elvek alapján nyilvánítja ki arról valakiről, hogy alkalmas lesz az örök életre, vagy nem. Szeretnék annyit elmondani, hogy a világi bíróságokon, minden világi bíróság, egyáltalán ahol ítélet hirdetés zajlik, az ítélkezésnek az alapelvei nyilvánosak. Lehet tudni, hogy ha mit tudom én, ellopom ilyen értékig ezt, akkor ennyi és ennyi börtönbüntetést kapok, vagy pénzbírságot. Ha ezt elkövetem, ezt. Szóval megvannak a büntetési tételek, megvan az ítélkezésnek a lényege, az elvei nyilvánosak. És az Isten ítélkezésének az elvei is nyilvánosak, és itt szeretném felolvasni Ezékiel könyvéből azt a szakaszt a Szentírásban, ahol leírja a Biblia, hogy az isteni ítélkezésnek mi az alapja. És meg fogjuk látni, hogy ennél nagyobb örömhír nem létezik. Ez az igazi evangélium és örömhír, amit az Isten az ítélettel kapcsolatban mond.
lapozzuk is fel mindannyian Ezékiel könyve 18. fejezetét először. Ezékiel könyve 18. fejezetéből olvassuk el az evangéliumot az ítélettel kapcsolatban. Evangélium így szól, Ezékiel könyve az örömhír a 18. fejezet 21-től 24-ig terjedő verseiben. És ha a gonosztevő megtér minden vétkéből, melyeket cselekedett, és megtartja minden parancsolataimat, és törvény szerint, és igazságot cselekszik, élvén éljen, és meg ne halljon. Semmi gonoszságáról, melyet cselekedett, emlékezés nem lesz. Az ő igazságáért, melyet cselekedett, élni fog. Hát kívánva kívánom én a gonosznak halálát, ezt mondja az Úristen, nem inkább az, hogy megtérjen útjáról és éljen? És ha az igaz elhajol az ő igazságától és gonoszságot cselekszik, minden utálatosság szerint, melyeket a hitetlen cselekedett, cselekszik, nem de éljen-e? Semmi igazságairól, amelyeket cselekedett, emlékezés nem lesz. Gonoszságáért, melyet cselekedett, és az ő vétkéért, melyel vétkezett, ezekért meg kell halnia. Két esetet említ a Szentírás, két esetet említ. Ennek az ítéletnek csak két kimenetele lehet. Az egyik kimenetele az, hogy az ember elnyerheti az örök életet, a másik kimenetele, hogy az ember nem nyerhet örök életet. De nézzük meg, csodálatos, amit a 21. verstől kezdve mond az ige. Ha a gonosztévő, hadd kérdezzem meg, nem érezzük úgy, hogy fú, de kemény szó ez, hogy gonosztévő, hát én gonosztévő vagyok. Hát nem loptam, nem raboltam ki a bankot, nem, én gonosztévő vagyok. Hadd mondjam, igen, gonosztévő vagyok. Minden egyes bűn gonoszság. És aki egyetlen egyszer is a gonoszt elköveti, gonosztévő. És nem egyszer, hanem megszámlálhatatlanul vétünk, gonosztévők vagyunk. És ha ki kell, hogy mondjuk, hogy az egész életünk bizonyos értelemben a bűnöknek a halmazából áll. És ezzel szemben mit mond az ige? Ha a gonosztevő megtér minden vétkéből, melyeket cselekedett, és megtartja minden parancsolataimat, és törvény szerint és igazságot cselekszik, élvén éljen, és meg ne halljon. Semmi gonoszságáról, melyet cselekedett, emlékezés nem lesz. Az ő igazságáért, melyeket cselekedett, élni fog. Hogy szól az örömhír? Az Isten az ítéletben nem az embernek, és ezt szeretném, hogyha elvinnénk magunkkal, nem a múltját nézi az embernek az Isten az ítéletben. Nem a múltját. Hanem azt nézi a jelenét. Mivé vált ebben az életben? Azt nézi, hogy hova fejlődött a mi jellemünk. Azt nézi, hogy szembe fordultunk-e a bűnnel. És azt mondja, hogyha egy ember megtér, és igazságot cselekszik, és megváltozik az élete, akkor az élete addigi összes bűnéről nem lesz emlékezés. Soha többé emlékezés nincs róla. Szeretném megkérdezni, hogy örömhír ez? Örömhír ez, hogy az életünk egyetlen egy bűnével szembe se kell néznünk, észbe sem jut, hanem örökké élhetek, mintha el sem követtem volna. De mit mond? Ennek van egy feltétele. Hogy belássam a bűneimet, Istenhez forduljak, és ettől kezdve törvény szerint és igazságot cselekedjek. Hadd mondjam, az Isten nem adja alább az üdvözülés mércéjét. Nem adja alább. Mert akkor a bűnnek és a nyomorúságnak ugyanez az áradata lenne a mennyben is, meg az örökké valóságban is. Az Isten nem ad örök életet a bűnhöz. De az örömhír az, hogy az ítélkezés nem az szerint zajlik, hogy elkövetted, akkor el kell, hogy veszél. Hanem Isten milyen alapon tudja az embernek az összes vétkét elengednie? Milyen alapon? Azon az alapon, hogy Jézus az ő életét adta azért, hogy nekem megbocsáthasson, eltörölhesse az összes bűnömet, a jellememben megváltoztathasson, és örök életet adhasson. Nagyon érdekes, nagyon érdekes. Mindjárt folytatjuk ezt a gondolatot, de azt mondja
Ezékiel könyve itt a 18. fejezetben, csak egy igét szeretnék olvasni, a 29. verset. És azt mondja az Izrael háza, nem igazságos az Úrnak útja. Mit mond? Nem igazságos az Úrnak az útja. És utána fölteszi az Isten a kérdés, és olyan elgondolkodtató. Azt mondja, az én utaim nem igazságosaké, Izrael háza? Nem inkább a ti utaitok nem igazságosaké? Most föltesszük a kérdést. Igazságos-e az ítéletben az Isten? Igazságos dolog-e az, hogy az életem összes bűnéről nincs emlékezés, ha én megtértem, és az Istenhez fordultam? Igazságos-e ez, vagy nem igazságos? Emberi mércével nem igazságos ilyen értelemben. Nézzünk meg, mondjunk egyetlen egy világi bíróságot, aki egy életen elkövetett és halmazati bűnként elkövetett gonoszságokra, azt mondja, hogy nem kapsz büntetést, hogyha megváltozol az életben. Van ilyen bíróság? Ilyen bíróság nincs. Tehát azt mondom, hogy ilyen értelemben az emberi jogrendet nézve nem igazságos ez az ítélet, hanem kegyelemmel van telítve. De olyan értelemben az isteni jogrend szerint pedig az igazság és a szeretet és kegyelem egybe kapcsolódik vele. Mert az én bűneimért járó büntetésért valakinek szenvedni kellett, Jézus elhordozta az én bűneimért való szenvedést, és nekem adja a lehetőséget, hogyha én megváltozok, és ő hozzáfordulok teljes szívemből, akkor ne kelljen elvesznem, hanem örök életem lehessen. Szeretnék itt egy-két szóra azért megállni. A 22. versben, az indoklásban még azt is mondja tovább, hogy semmi gonoszságáról, melyet cselekedett, emlékezés nem lesz, az ő igazságáért, melyet cselekedett, élni fog. Tehát a megváltozott élet gyümölcseként, a megtért megváltozott élet gyümölcseként élni fog örökké. Tehát az Isten az ítéletben nem a múltat nézi, hanem azt nézi, hogy hova fejlődött az ember, milyenné vált az embernek a jelleme. Szeretnék egy másik esetet is megemlíteni. A 24. versben ennek a fordítottját is olvastuk. Azt olvastuk, hogy ha az igaz elhajol az ő igazságától, és gonoszságot cselekszik, minden utálatosság szerint, melyeket a hitetlen cselekedet cselekszik, nem de éljené? Semmi igazságairól, amelyeket cselekedett, emlékezés nem lesz. Gonoszságáért, melyet cselekedett, és az ő vétkéért, melyel vétkezett. Ezekért meg kell halnia. Tehát mit mond? Igen, van olyan, hogy az életben valaki felbuzdul, elkezdi Krisztust követni, de utána mi történik az életében? Utána mégis elfordul, mégis esetleg magabízóvá válik. Nem kapaszkodik Krisztus kezébe, és mégis visszaesik a régi életébe. Mit mond? Elfordult az ő igazságától, megkeményedett újra a bűnben. Azok a régi cselekedetek nem számítatnak be. Hova jutott? Visszaesett. A jellemében eltorzult. Ezért nem örökölheti az Isten országát. Miért? Örömhír. Mert különben megrontaná az összes megváltottnak a békéjét, és nyugalmát, és örömét. De szeretnék a következő hatalmas örömhírre kitérni az ítélettel kapcsolatban, és ez nem más, mint az, hogy kérdésként teszem fel megint, ki fogja az ítéletet kimondani az ember életében? Jézus Krisztus. Tehát a Biblia azt mondja, Jézus egyértelműen azt mondja, hogy az Atya senkit nem ítél, hanem az ítéletet egészen Jézusnak adta. Mert ő embernek fiatt. Szeretném megkérdezni, hogy ezért, az egyetlen egy tényért, miért lehetünk hálásak, vagy milyen örömhír van ebben, hogy a mi esetünkben is a mennyei bíróság, mennyei ítélő székben, vagy széken, az Isten, tehát a mennyei ítélő székben Jézus fogja kimondani felettünk az ítéletet. Ebben hol van bátorítás, vigasztalás és bíztatás? Hol van ebben? Mond ez nekünk valamit? Hadd mondjam, nagyon sokat mond. Mit mond? Az első vigasztalás és bátorítás ebben az az, hogy Jézus, azt mondja a Biblia róla, hogy meg tud indulni a mi gyarlóságainkon. Ugye ő is mindenekben megkísértetett hozzánk hasonlóan. Második hatalmas bátorítás ebben a tényben. Jézus ebben a földi életben példát adott nekünk, hogy hogy győzhetünk a bűn felett. És a példa adásán túlmenően minden segítséget megad az embernek ahhoz, hogy az ember győzőként kerüljön ki ebből a küzdelemből. Jézus minden segítséget megad ehhez az embernek. Szeretném megkérdezni, hogy a Biblia hogy mutatja be Jézust Malakiás könyvében? Hogy mutatja be? Mihez hasonlítja? Aki közben ítél a mennyben, de mit csinál a földi népével közben? Ül, mint ötvös és ezüst tisztogató, és megtisztítja a Lévi fiait. Mit csinál közben Jézus? Ül, mint ötvös és ezüst tisztogató. Kérlel, a próbákat megengedi az életünkben, a lelkünkre beszél, de egyfolytában azon fáradozik, hogy mi üdvözüljünk. Tehát ne úgy képzeljük el, hogy ő rideg szigorral azt nézi, hogy hol sújthat le mireánk, hanem kérlel, az életünk minden élethelyzetét arra használja fel, hogy bennünket, ami szívünkben, lelkünkben megváltoztasson. Ne feledjük el, a Biblia mit mond, akik az Istent szeretik, azoknak az életében minden együtt munkálkodik a jóra. Minden együtt munkálkodik a jóra. Hadd mondjam, akik itt ülünk, mindannyian elmondhatjuk, hogy egyetlen egy élethelyzet nincs véletlenül a mi életünkben. Egy csalódás, egy bántás, egy keserűség, egy kudarc, egy bűnbeesés, bármi. Nem, az Isten mindent felhasznál arra, hogy nekünk segítsen, szembesítsen magunkat önmagunkkal, segítsen a mi bűneinkből kijönni. Jézus ötvös és ezüst tisztogatóként tisztogatja az ő népét, hogy az ítéletben felettük azt mondhassa ki, hogy igen, én őket az én gyermekemként tudom elismerni, és üdvözíthetem őket. Nem tudom, én ezt már többször elmeséltem, most nem fogom az egészet elmesélni újra, de én az életemben láttam egyszer aranytisztítást. De az aranytisztításnak az a lényege, amit én láttam, hogy ott az ötvösnek a figyelme állandóan a megtisztításra váró aranyon vagy ezüstön, állandóan ott van a szeme. Nem úgy történik egy arany és ezüst tisztogatás, hogy beleveti a tűzbe, és akkor közben elmegy, más csinál, és akkor hát majd időnként ránéz, hanem ott van előtte, és egyfolytában nézi azt a pillanatot, meddig kell, mikor lehet levenni, mikor. Állandóan figyeli, hogy mikor van az, amikor bele kell avatkozni. Ezt kell tenni, azt kell tenni. Így vagyunk mindannyian Jézus kezében. Szeretném azt mondani, hogy az életünknek nincs egy mozzanata, amit ne ő irányítana és engedne meg azért, hogy bennünket tökéletesen meg tudjon tisztítani a mi bűneinkből. Igen, hatalmas örömhír, hogy az a valaki mondja ki felettünk az ítéletet, aki ilyen gonddal örködik felettünk, és minden egyes cselekedetével azon fáradozik, hogy mi el ne vesszünk, hanem örök életet nyerjünk. Szeretném itt azért megjegyezni azt a gondolatot, és ez olyan fájdalmas, és annyira tényleg elszomorító, de mégiscsak ki kell mondani azt a gondolatot, hogy az Istennek minden egyes fáradozása, egy egész életen tartó fáradozása is nem biztos, hogy egy ember életében célt ér el. Tudnék, az Isten az embernek a szabadságát mindvégig megadja. De az ige arról beszél, azt mondja, és ez egy olyan szívbe markoló, de mégis bíztató ige. Megkérdezném tőletek, hogy kívülről idézek egy igét. Megkérdezem tőletek, hogy ti ebben hol látjátok a bíztatást. Azt mondja az ige, hogy a fáradozásokat kifárasztotta, meg nem tisztult tűzbe hátrosdájával. Ugye ez azokról szól, ugye akik nem fognak felmentő ítéletet kapni az ítéletben. Szerintetek ebben az igében hol van a bátorítás? A fáradozásokat kifárasztotta, meg nem tisztult tűzbe hátrosdájával. Hol van ebben bíztatás? Nem egy szörnyűséges ige ez? Én ebben ott találom a bíztatás és bátorítást, hogy nagyon messzire kell ahhoz elmenni, hogy az ember az isteni fáradozásokat kifárassza. Az Isten vég nélkül szinte próbálkozik az ember életében. Nem úgy van, hogy egy visszautasításra ő már elfordul az embertől. Ne játszunk az isteni kegyelemmel, ez nem arra bátorít bennünket, de az isteni fáradozást nehéz kifárasztani. De ha valaki mindenre makacs marad, és visszautasítja az Isten kegyelmét, Jézus nem tud más tenni, mint kimondani az életben, hogy nem lett alkalmas az örök életre. De itt van az örömhír, hogy ő nem mond le egyikünkről sem, hanem az ő isteni szeretetének a teljességével munkálkodik mindannyiunkért, hogy megismerjük őt, elfogadjuk az ő szeretetét, és megszabaduljunk azoktól, amik magunkat, a saját életünket és mások életét is megkeseríteni az örökké valóságban. Olyan szép így az ítélettel kapcsolatos gondolat, csak úgy szeretném megjegyezni, annyira szépnek tartom ezt a gondolatot itt így az ítélet kapcsán, hogy igen, hallottam régebben ezt a mondást, hogy egy hívő embernek nincsen múltja. Nincs múltja. Csak jelene van, és boldog jövője. Olyan szép ez a mondás. A hívő embernek nincs múltja. Nem egy hatalmas dolog, hogy Krisztus áldozata révén az életem minden szennyével örökre a feledésbe merül. Emlékezés nincs róla többé, azt mondja, emlékezés nincs róla többé. De mit mond, jelene van? A jelenben kell megragadnunk a krisztusi kegyelmet, a nekünk felajánlott kegyelmet, a fáradozásokat igénybe venni, a krisztusi fáradozásokat, engedni az ő lelke késztetésének, hozzáfordulni teljes szívből, és hadd mondjam, nem melengetni azt a gondolatot, hogy Krisztus olyan kegyelmes, hogy ő így is üdvözít bennünket. Hadd mondjam, hány kereszténytől lehet hallani azt, hogy hát Krisztus annyira, ugyan már ő egyetlen egy teremtményétől nem fogja majd visszavonni az életet. Hát ő annyira kegyelmes, ő maga az irgalom. Igen, Jézus és Isten maga az irgalom. És ez miben nyilvánult meg? Hogy Jézus az életét adta azért, hogy én el ne vesszek, hanem nekem örök életem legyen. Az életébe került Jézusnak. És ez a nagy örömhír, hogy az a valaki fog engem megítélni, aki az életét adta azért, hogy nekem ne kelljen elveszni, ennyire szeret. De annyira nem szeret, mert az már az igazságnak a rovására menne, hogy engem az én bűneimmel is együtt üdvözíthessem. De szeretnék egyetlen egy gondolatra még rávilágítani az ítélettel kapcsolatban, hogy mi sokszor azért félünk az ítélettől, mert azt tudjuk, hogy hiba, vétek, bűn nem mehet be az Isten országába, és azt is tudjuk, hogy az Isten kegyelmes, és mindent megtesz értünk, de valahol a lelkünk mélyén mi nem akarjuk azt elhinni, hogy az Isten meg tud bennünket a mi bűneinkből szabadítani. Valahol a lelkünk mélyén ezt olyan nehezen tudjuk igazából igen és ámennel kimondani, hogy engem is meg tud szabadítani minden hibámból, vétkemből és bűnömből. De szeretnék erről néhány szót szólni, néhány gyakorlati igei tanácsot megemlíteni, hogy mi hogy tudunk igazából küzdeni, és hogy tudunk igazából győzelemre jutni. Szeretnék néhány gondolatot megjegyezni. Az első, és nem fontossági sorrend, csak egy pár gondolatot szeretnék megjegyezni. Azt mondja az ige, azt mondja Jakab apostol, hogy közeledjetek az Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. Az első, közeledjünk az Istenhez. Mit jelent az Istenhez közeledni? Keresni őt, foglalkozni vele a mi gondolatainkban. Hozzá folyamatosan fohászkodni, imádkozni, kérni minden pillanatban a segítségét. Közeledjetek az Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. A következő, amit szeretnék megemlíteni, nagyon fontosnak tartom ezt a gondolatot is. Többször szoktam ezt a hasonlatot említeni, több összefüggésben, de én nagyon-nagyon szeretem ezt a gondolatot, ezt a hasonlatot, hogy Jézus Krisztus, és nagyon profán hasonlatnak tűnhet, de mégis azt kell, hogy mondjuk, hogy a legjobb edzőnél is jobb, amit az életben el lehet képzelni. Ugye most is vannak ugye ezek a versenyek, világversenyek, különböző bajnokságok, és ugye mindenkinek van egy edzője.
Ugye az emberek, egy sportoló, ugye a Bibliában is, ugye maga a Biblia hasonlítja versenyhez, sportoláshoz, ugye a hitéletünket. És azt mondja a Biblia, hogy ugye bizony küzdenek és futnak ezek a sportolók, ugye csak egy veszi el ott a jutalmat, ugye ott nem volt ezüstérem, bronzérem, meg pontszerzőhely, meg ilyesmi. Ott egy, valaki elnyerte az aranyérmet, és akkor a többi meg szégyenkezhetett. De a Biblia egyértelműen arról beszél, hogy Jézus bennünket, az övéit a nagy megmérettetésre felkészíti. Felkészíti. Minden egyes lépésnél ott van mellettem, és csiszol, erősít, hogy a nagy megmérettetésben meg tudjak állni, és az én bűneimtől meg tudjak igazából szabadulni. Egy edző nem engedi bele a felkészületlen versenyzőt a nagy küzdelembe. Ugye akkor engedi küzdelembe, amikor tudja, hogy ő mindent megtett azért, hogy jó eredményt tudjon elérni. Jézus ezt teszi mindannyiunkkal. Egyfolytában azt teszi velünk, hogy úgy mondjam, a mi életünket minden vonatkozásban arra használja fel, hogy a mi lelki izmaink megerősödjenek, hogy mi győzni tudjunk. Nekünk egyetlen egy dolgot kell megtenni. El kell fogadni azt az edzéstervet, amit Jézus kidolgozott a mi számunkra. Mindannyiunk számára van egy ilyen terve. Mindannyiunk számára. De nekünk ezt minden lépésnél engedelmesen követnünk kell. Ha az edző azt mondja annak az úszónak, hogy most 25-ször kell leúsznod ezt a távot a mai napon, holnap meg 30-szor, és az illető azt mondja, hogy kicsiket lecsalok belőle, most csak 15-öt úszok, és holnap csak 20-at úszom, nem fogja tudni elérni azt az eredményt. Nem véletlenül mondja neki. És hogyha Jézus azt mondja nekem, hogy ezt és ezt cseleked, akkor nem mondjam azt, hogy nagyjából megteszem, nem egészen az, de úgy nagyjából. Nem tudom, hogy értjük, a Biblia is a sporthoz hasonlítja, azt mondja, hogy valaki nem koronáztatik meg, ha nem szabályszerűen küzd. A győzelem csak szabályszerű küzdelem által érhető el. És hadd mondjam, hogyha én nem fogadom el azt, amit Jézus mond nekem, ad nekem, én mindig ki akarok bújni bizonyos dolgok alól, akkor ne reméljek igazából győzelmet. A következő hatalmas nagy evangélium az az, és örömhír, hogy Jézus nem azt kéri tőlem, hogy én egyszerre teljesítsem, ami ugye az embernek számára lehetetlen. Nem azt kéri tőlem. Hadd kérdezzem meg, Jézus mit kér tőlünk emberektől? Minden alkalommal mit kér tőlünk? Egy lépést tegyél meg. Most ezt mondom. Egyszerre nem kell, én nem tudom mennyit megtenned. Egyszerre egy lépést. És hadd mondjam, ha mi ezt elfogadjuk, hogy egyetlen egy lépés, de amire késztet az ige most, az Isten késztet valamire, azt megteszem, akkor biztosak lehetünk abban, hogy célba fogunk érni. Teljesen biztosak lehetünk benne. Egy lépést. Mindig a következőt. Most azt mondja nekem, hogy most kelj fel korábban, olvassál, keres engem. Ha én azt az egy lépést megteszem, akkor ott erőt fogok kapni ahhoz, amire nekem akkor szükségem van. Most azt mondja, hogy csendesedj el, most ne szóljál vissza. Ha én engedelmeskedem, formálja tovább a lelkemet, és így tovább. Mindannyiunk életében más és más. Ha én minden lépésnél nem egyszerre sokat, egyszerre csak egyet, amire késztet engem az Úr, én azt az egyet megteszem, teljesen biztosak lehetünk abban, hogy mindannyian célba fogunk érni. Hiszen amit az Isten mond, az nem lehetetlen elérni. Az embernek magától igen, ahogy végig a szombatiskolai tanulmányunk most erről szól, de ő vele együtt minden lehetséges. És én szívem mélyéből kívánom, hogy amikor az ítéletre gondolunk, akkor ne arra gondoljunk, hogy amire úgy általában gondolnánk ezzel kapcsolatban, hanem gondoljunk az Isten kegyelmére, gondoljunk Jézusnak a szeretetére, és hogyha mi erre gondolunk, a befejező igeszakaszt innen szeretném olvasni János első leveléből, figyeljük, mit mond. János első levele, 4. fejezet, 16-tól 18-ig terjedő versei. És mi megismertük, és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét. Az Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és az Isten is ő benne. És most figyeljük, azzal lesz teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához,
mert amint ő van, úgy vagyunk mi is a világban. A szeretetben nincsen félelem, sőt, a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben. Mit mond az ige? Azzal lesz teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához. Bizodalmunk van, és evangéliumnak tekintjük, hogy ő, aki elkezdette bennünk a jó dolgot, be is fogja majd fejezni az ő visszajövetelére, és hogy el fogja hozni azt az országot, amelynek a Biblia azt mondja, hogy kezdete lesz, de vége soha. És mit mond az ige? Igazság foglalkozni benne, öröm, amilyet emberi szív itt a bűnvilágában elképzelni is alig tud. Igen, örömhír az ítélet, örömhír az, hogy az Isten ítéletet tart, Jézus kimondja majd az ítéletet, és én szívem mélyéből kívánom, hogy a mi életünkben is, engedve az ő összes késztetésének, a mi életünkben is kimondhassa azt, hogy méltó, hogy ama világot elvegye, és a halálból való feltámadást. Amen.
Isten tiszteletünk zárásaképpen énekeljük el a 236-os számú énekünket, első, második versét, imádság után a harmadikat. Tehát 236, első, második, után harmadik. A záró imádsághoz, akik megtehetjük, azokkal letérdelve imádkozzunk.
Kegyelmes Istenünk, mennyei jó édesatyánk, köszönetet és hálát szeretnénk mondani neked azért, hogy az üdvösség ajtaja mindannyiunk előtt nyitva van. Köszönjük Istenünk, hogy te a legnagyobb áldozatot hoztad értünk, odaadtad Jézust, azért, hogy nekünk életünk legyen, örök életünk legyen. És köszönjük neked, Jézusunk, hogy te mindent azért vállaltál, hogy bennünket a mi bűneinkből megszabadítsál, hogy megbocsássad a mi összes vétkünket, és hogy megtisztítsad a mi életünket. Urunk, te látod, hogy magunktól ezt nem tudjuk elérni, de köszönjük, hogy a te véredben van bőségesen elegendő erő ahhoz, hogy megszabadítson bennünket a mi bűneinkből. Jézusunk, kérünk adjat, hogy komolyan vegyük a mát, hogy nekünk a ma adatot, nekünk a pillanat adatot, hogy engedjünk a te szavadnak, a te késztetésednek, és köszönjük a te végtelen irgalmadat és szeretetedet, hogy te elvégzed a mi szívünkben, ha mi engedünk a te késztetéseidnek, elvégzed a szívünkben, lelkünkben, amit magunkért soha nem állna hatalmunkban, hogy magunkért megcselekedjünk. Köszönjük Jézusunk, hogy neked fontosak vagyunk. Köszönjük, hogy egyikünkről sem akarsz lemondani, de köszönjük neked a azt, hogy bűnt nem engedsz be a te országodba. Köszönjük, hogy ez az örök életnek a garanciája, és ez a feltétele annak, hogy ott örökké béke legyen, mint ahogy volt az eddigi korszakokon keresztül is, az örökkévalóság eddigi időszakaiban is. Kérünk téged, Atyád, hogy meg tudjunk szabadulni a mi bűneinkből, és hogy mi is a te országodnak örökösei lehessünk, hogy mi is részesülhessünk abban az életben, amit te eleve elterveztél, amire teremtettél bennünket. Urunk, ne engedd, hogy ebben a földi életben bármi is fontosabb legyen. Ne engedd, hogy egyetlen egy kívánság is fontosabb legyen a mi életünkben, mint a te akaratod követése. Urunk, adjad, hogy mindenről megtanuljunk lemondani. És kérünk téged, adjad, hogy minden, ami elválaszt tőled, azt valóban kárnak és szemétnek ítéljük, csak azért, hogy megnyerjünk téged, Jézusunk. Így szeretnénk kérni, hogy formáld a mi szívünket, tégy alkalmassá az örök életre, és jöjjél, Jézusunk, minél hamarabb mi érettünk, és vegyél magadhoz bennünket. Köszönjük, hogy meghallgatsz a te végtelen irgalmadból. Amen.
Folytatjuk a 236-os énekünk harmadik versével.